My dear brothers and sisters, thank you for being with us today.
Kedves testvéreim, köszönöm, hogy itt vagytok ma velünk. Monson elnök felkért, hogy szóljak hozzátok. Szeretetét és áldásait küldi mindegyikőtöknek. Tudjuk, hogy más dolgokat félretéve jöttetek el erre a világméretű képzést gyűlésre, és megdicsérünk a hit hűségetekért. Szeretjük bennetek azt, hogy készen álltok időtök, tehetségeitek és forrásaitok felajánlásra Isten királyságának építéséért. Olyan emberektől kaptunk ma bölcs tanácsokat, akik a Szentlélek hangja meghallásának és megfogadásának szentelték az életüket. Arra biztatunk benneteket, hogy jól gondoljátok át a hallottakat. Természetesen tudjuk, hogy tanácsokat hallani és azok szerint cselekedni két különböző dolog. A szabadító erről a különbségről beszélt, amikor azt mondta, hogy akik hallják és engedelmeskednek, azokhoz hasonlítanak, akik a házukat sziklára építik. Akik pedig hallják, de nem követik, nos, belőlük valószínűleg ex-ház tulajdonos lesz. Az egyháztagokban csodálatos vágy él az engedelmességre és az Úr követésére. Időnként azonban legjobb szándékuk ellenére késlekedünk azzal, amit tennünk kell, vagy félreértjük azt, amit tanítanak nekünk. Ennek eredményeképp a sugalmazott tanács szavai esetleg nem érik el az ígért hatást. Eszembe jut az a történet, amelyben egy asszony álmában a férjétől megkapja azt a csodaszép nyakláncot, amire mindig is vágyott. Amikor megkérdezi a férjét, hogy szerinte mit jelenthet az álom, ő a szeretőférjhez méltó módon elmosolyodik, és azt mondja, ma este meglátod. Este aztán hazajön a férj, és szépen becsomagolt ajándékot nyújtat a feleségének. Figyelmes férje iránti mély megbecsüléssel kinyitva egy könyvet talál, melynek címe Álomfejtő kézikönyve. Harold B. Lee elnök azt mondta az egyház tanítóinak, hogy nem csak az a fontos, hogy megértsék őket, hanem az is, hogy ne értsék őket félre. Először tehát arról kell meggyőződnünk, hogy értenek minket, másodszor pedig ezt a tudást tettekre kell váltani. Itt jön a Húz tovább a szekeret című rész. Ennek szellemében, és abból kiindulva, amiben Ballad erre csoportjában volt szó, szeretnék további tanácsokat adni, majd néhány arra vonatkozó javaslatot tenni, hogy miként alkalmazhatjátok az itt hallottakat. Mi emberek különös módon vonzódunk az egyszerű dolgok túlbonyolításához. Szabályokat, törvényeket, törvénycikkeket hozunk, folyamatokat és alfolyamatokat tervezünk. Addig-addig pakolgatjuk egymásra ezeket, még végül elvárások hatalmas súlya nehezedik ránk, melyek olyan bonyolultak, hogy számon tartani is alig tudjuk őket, nemhogy megfelelni nekik. Többek között ezért mondta Pál, a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Túl gyakran aprólékos elvárások végtelen felsorolásával bonyolítjuk Jézus Krisztus evangéliumának szépségét és egyszerűségét. Amikor azonban az evangélium miértjeire összpontosítunk, a zűrzavar nagy része eloszlik. Miért vagyunk itt? Miért kérik tőlünk a parancsolatok betartását? Miért olyan értékes számunkra Jézus Krisztus engesztelése? A megfelelő miért kérdések, aztán megfelelő ki, mi, mikor, hol és hogyan döntéseket eredményeznek. Ballad Erdelés csoportja jó példát hozott erre, amikor azt kérdezték, miért tartunk tanácsgyűléseket? Azért, hogy megírjuk, majd átírjuk az egyházközségi naptárat, hogy megbeszéljük, ki hová kerüljön, hogy beosszuk az épület takarítását. Ilyen kérdések is lehetnek sürgetők és szükségesek, de vajon ezek a legfontosabbak? Sokféleképpen tehetjük jobbá a tanácskozás becses idejét. Például azzal, hogy felkészülten érkezünk. A beosztásokat és egyéb szervezeti kérdéseket elrendezhetjük emlékeztetők, telefonhívások, e-mailek vagy SMS-ek révén. Ha hagyjuk, hogy szervezeti kérdések uralják az erőfeszítéseinket és a tanácskozással töltött időnket, akkor kockára tesszük azon célunk elérését, melyben az Úr szolgálatra hívott bennünket az egyházban. Azért tartunk tanácsgyűléseket, hogy a lélek sugalmazására törekedjünk Isten királyságának felépítésében. Összegyűlünk, hogy választ keressünk két alapvető kérdésre. Hogyan segíthetünk tagjainknak még inkább teljes szívünkkel, lelkünkkel és elméjükkel szeretni az Urat, az ő Istenüket? Másodszor pedig, hogyan segíthetünk tagjainknak még inkább önmagukként szeretni a fele barátaikat. Az egyház szervezetében tartott tanácsgyűléseken minden megbeszélt dolognak e két parancsolatból kell következnie, mert minden ezektől függ. Ha már értjük a tanácsgyűlések mögötti miértet, könnyebben fogunk helyesen arra összpontosítani, hogy azt miként vigyük véghez. Amikor például számba vesszük, hogyan növelhetnénk tagjaink között a felebaráti szeretetet, dönthetünk egy olyan szolgálati tevékenység megtervezése mellett, amelybe bevonjuk a kevésbé tevékeny tagjainkat és más hitet valló barátainkat is. Minden beszélgetésünknek erre kell irányulnia. Legyen szó fiatalokról vagy idősekről, jóléti szükségletekről vagy misszionárisi munkáról, az evangélium tanításáról, vagy a családok megerősítéséről. Ha egyszerűbbé tesszük, és megerősítjük a tanácskozás folyamatát, és ha meghívjuk a lelket, akkor rá fogunk lelni a Szentlélek életet adó erejére és tüzére, aki utat mutat az erőfeszítéseinkben, és mennyei támaszt nyújt. Egyesek talán inkább azt mondanák, csak mondd meg nekünk, mi a dolgunk, és mi azt megcsináljuk. Bár az engedelmesség vágya dicséretes, az egyházi vezetés, vagy akár az élet nem csupán arról szól, hogy a kapott tennivalók listáján kipipáljuk, ami már megvan. Mint már észrevettétek, az új kézikönyvek sem mondják meg részletesen mindazt, amit az elhívásotokban tennetek kell. Ezek a kézikönyvek, amennyire szükséges, felvázolják a dolgokat, de nem szabályoznak minden részletet. Bölcsen tesszük, ha nem teendők listájaként, vagy részletes forgatókönyvként tekintünk a kézikönyvekre, vagy akár a szentírásokra, hanem lehetőségként arra, hogy elménket és szívünket felkészítsük a feladatainkkal kapcsolatos isteni sugalmazásra. Sajnos időnként nem keresünk kinyilatkoztatást, vagy válaszokat a szentírásokban, vagy a kézikönyvekben, mert azt hisszük, már tudjuk a választ. Testvérek, legyenek bármilyen jók a korábbi tapasztalataink. Ha nem teszünk fel több kérdést, ha abba hagyjuk a gondolkozást és az elmélkedést, azzal meghiúsíthatjuk a lélek kinyilatkoztatásait. Ne feledjük, hogy az ifjú Joseph kérdései nyitották meg az ajtót minden dolog visszaállítása előtt. Gátat szabhatunk mindannak a fejlődésnek és tudásnak, melyet mennyiatyánk nekünk szán. Vajon milyen gyakran próbált nekünk elmondani valamit a Szentlélek, amire szükségünk volt, de nem tudott áthatolni annak masszív vaskapuján, amiről azt hittük, hogy már tudjuk. A másik téma, amiről beszélni szeretnék, a növekedés és az igazi fejlődés közötti különbség. Ma már esett némi szó erről. Az egyházi értelemben a növekedést új egyháztók vonatkozásában is mérhetjük. Adott 6-8 éves gyermekek vagy megtértek keresztelkedéséből is. Az igazi fejlődés azonban a tevékeny egyháztagok számának növekedését jelzi. Vannak olyan területek, ahol az egyház új tagjainak száma drámai módon növekszik. A tevékeny tagság száma azonban ugyanaz marad, vagy csak kismértékben nő. Van néhány mérőszám, ami jelzi az egyházi tevékenységet, például az úrvacsorai gyűlés látogatottsága, a megfelelő korban történő papsági elrendelés, a misszionárisi szolgálat, illetve az érvényes templomi ajánlás megléte. Jézus Krisztus evangéliumában az igazi fejlődés talán még pontosabban jelzik azok a dolgok, amelyeket nem olyan könnyű mérni. Ilyenek például a napi ima, a szentírások tanulmányozása, a családi estek, családunk és fele barátaink szeretete, valamint Krisztus engesztelésének személyes megtapasztalása. Ezeket nem az írnok rögzíti egyházi feljegyzésében, hanem a szívünkbe vésődnek, és a mennyben jegyeztetnek fel. Misszionális erőfeszítéseink nem lesznek teljes értékűek, ha Isten gyermekeit megkereszteljük ugyan, de nem táplálunk tartó szeretetet és barátságot ezekkel a becses új tagokkal, akik örömmel vegyülnek a szentek közé, és szeretnénk megtalálni helyüket Isten háza népében. Tanácsüléseinken átgondolhatjuk, hogyan áll az egyes tagok lelki és fizikai jóléte, különös figyelmet fordítva az új megtértekre. Tanácsként az a dolgunk, hogy tagjainknak segítsünk fejlődni a mennyei atyánk és embertársaink iránti szeretetben. Ha erre összpontosítjuk az erőfeszítéseinket, mindenkire egyenként tekintve, akkor érezni fogják, hogy otthonra leltek az egyházban, és megtalálták az evangélium miértjét. Testvéreim, ne felejtjük el, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ebből adódóan a tanácsgyűléseink sem lesznek tökéletesek. Időnként nem lesznek ott elegen. Előfordul majd, hogy lesz ott valaki, vagy akár többen is, akik nem vesznek részt teljesen a munkában, vagy akiknek a mindennapi élet zűrzavara és nehézségei vonják el a figyelmét. Kérlek benneteket, ne adjátok fel. Figyeljetek rá, hogy ne idealizáljatok túl azzal kapcsolatos elvárásaitokat, hogy milyenek legyenek a tanácsgyűléseitek. Ha itt is az evangélium miértjére összpontosítotok, akkor a lélek irányítani fogja alázatos erőfeszítéseiteket. Hinckley elnök azt mondta egyszer, azért vagyunk itt, hogy segítsünk atyánknak az ő munkájában és dicsőségében, hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét. Kötelességetek épp oly súllyal bír a ti feladatkörétek terén, mint az én kötelességem az enyém terén. Milyen alázatos kijelentés ez Isten profétájától. Ha a körülményeitek eltérnek az ideálistól, akkor vigasztaljon bennetek annak tudata, hogy az Úr támogatni fogja az erőfeszítéseiteket, megszenteli döntéseiteket és tetteiteket, és Krisztus gyengéd irgalmassága által tökéletessé teszi azokat, hogy lelketek jólétét szolgálhassa, valamint azon lelkek jólétét, akiket szolgáltok. Amint azt már korábban is említettem, nem sok haszna van Isten szava meghallgatásának, ha a hallottakat nem illesztjük be az életünkbe. Arra kérünk hát benneteket, hogy habozás nélkül tegyétek meg a következő lépéseket. Majd folytassátok ezeket mindaddig, amíg az elhívásatokba szolgáltok. Először is, egyénileg és a tanácsgyűlésen is imádságos lélekkel fontoljátok meg az itt kapott tanácsokat. Gondoljatok bele az otthon gyakorolt papsági hatalomba, az isteni szövetségek megbecsülésébe, mások megmentésébe, az egyén középpontba állításába, fiataljaink megerősítésébe, valamint az örökkévaló házasságok és családok kialakításába úgy, hogy mindennapi életünkben alkalmazzuk az evangélium tantételeit. Miközben átgondoljátok ezeket a témákat, kérdezzétek meg magatoktól. Szolgálatotok miértjét, és azt, hogy mindebből mi következik egyéni és közös felelősségetek vonatkozásában. Mindezek során kérlek titeket, Nyissátok meg a szíveteket és elméteket a menny akarat előtt, és én megígérem nektek, hogy a lélek ki fogja nyilvánítani azokat a dolgokat, melyek a leginkább számítanak nektek, a családotoknak és az egyházi feladataitokban. Másodszor, határozzátok meg az elmélkedésből és megbeszélésből következő néhány konkrét lépést, aminek megtétele mellett elkötelezitek magatokat. Ne felejtsétek el, hogy más-más lépésekre lehet szükség az egyes szervezetek, egyházközségek, szövegek, családok és egyének vonatkozásában. Illeszkednünk kell a körülményekhez és a szükségletekhez. Az egység, melyre törekszünk, nem feltétlenül jelenti azt, hogy pontosan ugyanakkor és ugyanazt tesszük, hanem inkább azt, hogy mindig ugyanannak a Szentléleknek az irányítását követjük. Harmadszor, e kötelezettségvállalások után ellenőrizzétek azokat saját feladatkörötökben, elhívásatokban, illetve a következő tanácsgyűléseken. Kérlek, tegyétek meg ezt. Arra is megkérünk benneteket, hogy döntéseteket és erőfeszítéseiteket az imáitok során tárjátok az Úr elé, és kérjetek további világosságot és útmutatást. Bízzatok ő benne. Ismer és szeret titeket. Kedves testvéreim, szeretünk és nagyra becsülünk benneteket, és imádkozunk értetek. Tudjuk, hogy hallgatni szeretnétek a lélek sugalmazására, követni szeretnétek a szabadítót, és az ő kezét szeretnétek megtestesíteni ebben a nagyszerű munkában. Tanúbizonyságomat teszem arról, hogy ez a munka igaz, és hogy Isten hívott el benneteket. A szabadító áll ennek az egyháznak az élén, és Monson elnök az ő prófétája. Kedves barátaim, mindig lejjetek örömre az igaz lelkű szolgálatotokban. Ezért imádkozom, és ezzel áldalak meg benneteket Jézus Krisztus szent nevében. Amen.